Sziasztok, itt az After Podcast, én Sajó Dávid vagyok. A mai adás az X-Faktorról fog szólni, ami nem sokára adásba kerül az a tizedik évadnak az első része, ezért úgy gondoltam, hogy egy ilyen szép kerek évfordulónál ideje áttekinti az X-Faktornak a múltját, a jelenét, a jövőjét, az új arcait, a régi arcait. Rengeteg kérdésem van a castingról, a szerkesztésről, szóval nagyon izgalmas adás lesz, mielőtt belekezdünk. Hogy köszönjük meg a Mastercardnak, hogy támogatta ezt az adást is, mert ennek köszönhetően tudott ez a műsor is elkészülni. A mostani adáshoz a vendégeim pontosabban, Verebély Marcell, kreatív producer, és Miller Dávid, az X-Faktor új műsorvezetője.
Na most mondd meg.
Kezdjük ezzel igen egy picit, mert hogy nekem ez egy kicsit meglepő húzás volt, hogy ennyire új arc került az X-Faktorban. Direkt fel is írtam magamnak, hogy kik voltak eddig a műsorvezetők, és azért így nézem a neveket, hogy A-listás, bejáratott, komoly tévés múltra rendelkező műsorvezetők. Te viszont nekem egy picit még egy ilyen újabb arcnak tűnsz. Hogy jött az egész?
Hát meg szerintem egyébként nagyon sokaknak, tehát hogy nem csak neked, és egyébként bátor vállalás volt szerintem ez az RTL-től, viszont engem nagyon felspanolt, hogy bizalmat szavaztak nekem. Tehát én is tudtam magamról azt, hogy én nem egy bejáratott A-kategóriás ember vagyok. Voltak már ugye ilyen felvezető dolgok, mert az állatos énekest azt megnyertem előtte, meg a reggeliben műsort vezetek, és ezek így azért rakosgattak egy picivel föl, de hát nyilván ez egy óriási ugrás. Igazából én csak kapkodom a fejemet, meg kapkodtam is a fejemet. Remélem, hogy majd idővel az, ami engem ebben nagyon-nagyon motivál, tényleg a tanulásnak a folyamata, meg az, hogy megnézni, hogy egy ilyen elképesztően masszív show műsort belülről milyen elkészíteni, hogy remélem, hogy ez a tanulási folyamat ez nagyon-nagyon izgalmas lesz. Eddig az.
Marci, mi a Dávid?
Hát igazából szerintem ezt így általánosságban elmondhatom először, miatt elszólok erre, hogy az RTL-nél mi figyelünk arra, hogy évről évre, vagy időről időre, pár évente elkezdjünk felépíteni valakit tudatosan. Nyilvánvalóan az, hogy a Dávid bekerült a reggelibe, hogy sok RTL-es sorozatban láthatjuk, hogy különböző műsorokban adunk neki lehetőséget, például állarcos énekes, és most az X-Faktor, az azért van, mert mi mindannyian hiszünk a Dávidban, most ezt ne halld, de hogy a Dávid egy nagyon, nagyon tehetséges fiú, mind színészként, de van személyisége, olyan személyisége, amit nem fél, és meg is tud mutatni olyankor, amikor nem színészkedni kell. És egy csomószor van az, hogy színészek, amikor civilben ülnek, és mondjuk kamera előtt magukat kell adni, akkor is színészkednek. A Dávidnál ez nincs, ezt majd lehet látni a képernyőn is, hogy azt a srácot fogjuk látni a képernyőn, aki ugyanebben a beszélgetésben, vagy ezelőtt a beszélgetés előtt, mielőtt forognak a kamerák. Tehát, hogy szerettünk volna egy vadonatúj arcot, akit ez a műsor és a műsor körül lévő, hát úgy mondjam, ennek a műsornak a sikere meg tud tolni, és egy polccal, vagy sok polccal feljebb rakni. Onnantól kezdve, hogy a Dávid hogy él ezzel a lehetőséggel, természetesen mi minden szerkesztői eszközt, szaktudást, háttértámogatást megadunk, hogy ő a legjobb legyen, de valójában, ahogy ő is mondta, folyamatosan fejlődni kell, és folyamatosan keresni kell azokat a lehetőségeket, hogy miből tanul, és hogyan lesz még jobb műsorvezető. Tehát ezt szerintem fontos tisztázni, hogy attól, hogy valaki az X-Faktor műsorvezetője lesz, ilyen fiatalon, ő még nem azt jelenti...
Ezt akarom, hogy ennyire fiatal, aztán senki nem volt még a
műsorban
műsorvezető. Talán Bence volt a legfiatalabb, talán, igen.
Talán, de ő is már talán 26-7 éves volt, amikor a nagy műsornak ugye a házigazdája
lett.
De ez az, amit mondom, fontos tudni, hogy a Dávid ebben a műsorban fejlődni fog. Együtt fogjuk nézni a képernyő előtt a nézőkkel, hogy ő hogyan fejlődik. Az más kérdés, hogy egy nagyon magas és nagyon erős szintről indul el, mert megvannak azok az alapok, amiket a reggeliben megszerzett, megvannak azok az alapok, amik a személyiségében fakadnak, de a Dávidból én azt látom, hogy itt pár év múlva Magyarországon az élvonalban lesz, és a legmeghatározóbb televíziós férfi műsorvezetők között fogjuk őt számítani.
Szóval, mint az Istenes Bence, meg a Sebestyén Balázs.
Például, igen.
Ez azért tűnik egy egyszerűen sok sikert hozzá, ennyi nyomással a hátadon.
Köszönöm szépen, egyáltalán nincs rajta a nyomás. Igen.
Köszönöm szépen. Mert jöttetek, egy kicsit így nézegettem rengeteg X-Faktoros részt a YouTube-on, és ami feltűnt például a 19-es évaddal, hogy még az átlaghoz képest, mint a több lett volna a balhé az ilyen előválogatás során, hogy mikrofoncsapkodás, anyázás, stb. És azt figyeltem egy csomószor, hogy ilyenkor a versenyző, vagy aki csak jelölt, vagy versenyző jelölt, az ugye kimegy a stúdióból, és akkor általában legközelebb a műsorvezető áll hozzá, igen, és ő próbálhatja tompítani azt a valószínűleg drámát, meg tragédiát, amit megél a szegény ember, akit éppen a Bájlex, meg a Gáspár Laci a földbe döngölt. Te gondoltál rá, hogy te ezt hogy fogod megkezelni? Mert nekem az első gondolatom, hogy egy idézőben veteránabb tévésnek már van egy olyan rutinja valószínűleg egy ilyen helyzet kezelésére, hogy tudja azt, hogy hogyan lehet szegényt vigasztalni, tompítani. Te ezen gondolkodtál majd? Mi lesz, ha valaki ott kap idegösszeroppanást majd melletted?
Figyelj, én igazából eléggé sokat készültem már a válogató előtt, mert hogy kaptam olyan lehetőséget, hogy már beleleshetek a válogatásnak abban a részében, amit még a tévében nem is látnak az emberek.
Az előkasztén kávé?
Igen,
igen,
és én ott nagyon-nagyon sok tuti tippet kaptam, nagyon-nagyon sok embertől, aki segített nekem. Csefán Beáta volt egyébként az, aki így ott engem kísérgetett főleg, de hát a Marcitól is nagyon sok instrukciót kaptam. Igazából kezdte, hogy tudtam fejben, hogy majd ez lesz, és hogy én ott milyen drámákkal fogok találkozni, vagy milyen balhékkal fogok találkozni, de ez igazából ott volt az a nagy megvilágosodás, hogy ez itt tényleg megtörténik, és ez tényleg itt van. Hát lesznek érdekes jelenetek, meg voltak érdekes jelenetek, sőt voltak olyanok is, amikor hazamentem, és nem tudtam kijönni ebből a flowból, amiben ott benne voltam, mert olyan intenzív ez az egész, annyira nagy, annyira gyors, és annyira sok minden történik, hogy erre szerintem nem is lehet felkészülni. Tehát ha már említettünk ilyen neveket, mint Istenes Bence, Sebestyén Balázs, szerintem nekik is voltak meglepő helyzetek ezekben a dolgokban, és szépen az évekkel, meg azzal, hogy minél többet dolgoztak és fejlődtek, ezzel így tudtak rutint szerezni ebben. Nekem ez a rutin, ez most volt ott, és hát sokkoló, tényleg sokkoló. Ezt a szó legjobb értelmében mondom, hogy sokkoló, mert ezek emberi történetek, akik úgy jönnek oda, hogy ők valamit gondolnak magukról, valamit hallottak, és esetleg négy ember, aki ott ül, az tényleg, ahogy mondtad, így a földbe tiporja őket, mert de az is nagyon fontos egyébként, hogy ez nem egy felesleges földbetiporás, ez nem egy személyes dolog, hanem ez valamit értékelnek, ami egy torok, egy hang, egy teljesítmény, ami ott történik.
Igen, szerintem az fontos, hogy ugye nem a személyét bántják meg ilyenkor az embernek, hanem a produkciót értékelik, és szerintem nem jó szó a földbetiporás, hanem valójában...
Helyzete válogatja egyébként.
Igen, persze, igen, tehát, hogy persze. Az is fontos, hogy ki hogy éli meg, de persze. Ugye az is fontos, hogy ezek az emberek tudják, hogy mit vállalnak, és tudják, hogy azért jönnek ide, mert itt kritikát fognak kapni, és a kritika az nem mindig csak pozitív, hanem nagyon sok esetben negatív. Pláne azt gondolom, hogy egy tizedik év vagy egy taposó műsornál, azért itt az emberek látták már ezt a műsort sokszor, tehát tudják azt, hogy milyen reakciók érkezhetnek a zsűripultba. Még csak arra reflektálva, hogy mondtad, hogy például a mikrofondobást, ezek olyan helyzetek, amire például mi nem tudjuk felkészíteni a műsorvezetőt, sem a zsűritagokat, hiszen nem tudjuk előre. Tehát,
persze,
hogy,
persze.
Hogy ezek az emberek, ezek civil emberek, és az ő reakciójuk is valós volt. Nem színészek, akik ezt el tudják játszani, hanem az ő valós reakciójuk van, és ez csomó mindent a casting alatt elő tudunk készíteni, egy csomó mindent tudunk egyeztetni a szereplővel, de például egy ilyen szituációt nem, az csak ott megtörténik. És a műsorvezetőnek ezért is nagyon fontos a személye, hogy hogyan reagál ő erre a nem várt szituációra. Mert teszem azt egy idő után, pláne mondjuk a harmadik napon, ha valaki nagyon jól teljesít, nagyon örül, lejön a színpadról, akkor nagyjából az örömök között van különbség, de azok mind örömök lesznek. Azért mikrofondobálásból nem sűrűn fordul elő egy évad alatt, hogy sokan földhöz vágják a mikrofon, tehát hogy ezek a meghökkentő váratlan helyzetek, és azt másképp reagálja le minden műsorvezető minden évadban, hiszen az adott helyzetnek, az adott karakternek, szereplőnek szól, aki ezt véghez vitte.
Ki a legempatikusabb műsorvezető egyébként az X-Faktor történetében szerinted, aki ezeket talán a legjobban kezelte?
Most azt várod, hogy nevet mondjak, de nem fogok nevet mondani, de nem azért, mert nem akarok senkit megbántani, hanem azért, mert minden évad más volt. Aha. Minden szituáció más volt. Tehát addig, ameddig mondjuk az első évadban is mondtad, hogy több volt 2019-ben a balhé, szerintem már 2010-ben is körülbelül, hogyha megnéznénk másodpercre, akkor a mentor és versenyző vita lehet, hogy ott még több is, aha, volt. Tehát most ugye két hete volt ez az X-Faktor sztori, amit csináltunk, egy ilyen visszaemlékezés a 9 évad nagy pillanata. játékról, és ott a Feru azóta is emlegeti, hogy amikor neki azt mondta a Csajci a színpadon, hogy miért neked van hangod, nem, de legalább én vagyok a nagy Feru.
Tehát ez egy tök hírhet mondat egyébként.
Ez egy hírhet mondat, a Feru azóta is ezt mesélte, mindenhol el szokta mondani, és mindenhol mindenki tudja, hogy ez kinek szólt, mit jelent, miért kapta, de a lényeg az az, hogy ott például ugye a Balázs volt hátul a backstage-ben, a Balázs legtöbbször ezeket a helyzeteket humorral fogja meg, humorral kezeli. És nem is várnád el tőle, hogy mondjuk meghökkenjen, vagy elkerekedjen a szeme, és elítélje azt, hogy Jézusom, hogy mondhatott ilyet a nagy Ferúnak ez a hölgy? Tehát, hogy ő a humor oldaláról. És ahogy évről évre változtak a műsorvezetők, mindenki a saját karakteréből hozta ki az adott helyzetből a legtöbbet, vagy azt, amit a legtöbbnek gondolt. Tehát, hogy más és más az a szint, amit most empátiának nevezünk a kérdésedben. Tehát, hogy egészen másképp hat mondjuk egy női műsorvezetőre egy megható produkció, és egészen másképp hat mondjuk egy férfi műsorvezetőre, egészen másképp hat egy fiatal férfi műsorvezetőre, vagy egy sok mindent megélt idősebb férfi műsorvezetőre. Tehát, hogy ez a műsorvezetőtől is függ. Én azt gondolom, hogy bármelyik műsorvezető, aki eddig ott állt hátul, az mindig meg tudta találni a maga helyét. Nem érezte magát kényelmetlenül, nem dobta le a tévé képernyő, hogy ő ott áll. Tehát, hogy itt az a fontos, mindig azt mondjuk, és azt a Dávidnek tudja erősíteni, hogy legyél önmagad. Csinálj úgy, mintha a barátaiddal néznéd a tévén a látottakat. Kommentelj úgy, mondd el a gondolataidat, mintha otthon lennél. Tehát, hogy szerintem ez a fontos, hogy a maga évadában mindegyik műsorvezető a legempatikusabb műsorvezető aha. volt.
Ez egy tökéletes válasz egyébként, de hogy még a castingra kicsit visszatérve. Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy azért nektek a social media elterjedése az egyszerre segíthetett a castingban is, meg egyszerre kicsit hátrát adhat is. Most például én úgy képzelem el, hogy például a TikTokot, én hogyha RTL-ben castingolnék X-faktorba, tudja, hogy a TikTokon keresnék embereket. Most, a mai helyzetben mennyit változott a casting ahhoz képest, mondjuk, amikor először castingoltatok embereket? Mert azt tudom azt, hogy még mindig megvan az, hogy kisvárosokban, falukban kint van az X-faktor plakát, hogy gyere jelentkezzél. Nyilván van direkt casting is, hogy ráírnak gondolom emberekre, akik látnak, de hogy te hogy látod ezt, Marci, hogy mi, ami nagyon szignifikánsan változott mondjuk az első évadhoz képest casting tekintetében?
Az első évadhoz képest az egy egészen speciális, meg a második évad is talán ebből a szempontból, hogy ugye 2010-11-ről beszélünk, amikor meghirdettük a tévében egy reklámszódon, hogy lehet jelentkezni az X-faktorra, gyertek el április 18-19 szombat vasárnap, és megjelent a Székház előtt, nem hiszek neked, 2000 ember, akinek mondjuk a fele jelentkező volt, a fele meg hozzátartozó, valakit elkísérte a barátnője, a pasi, a szülei, és tizenvalahány casting helyiségben meghallgattuk azt az 1000 embert reggel délelőtt 9 óra és este 10:30 között, tehát hogy és úgy, hogy nem töltöttek benne sok időt. Bejöttek, bemutatkoztak, oda átadták a lapjukat, beszéltünk vele két mondatot, énekelt egy rövid részt a dalból, és már ment is tovább, és utána a következő fordulóra természetesen, aki onnan tovább jutott, az már egy hosszabb...
Ment a közönség elé már, ugye?
Az nem, közön... az még nekünk több fordulós meghallgatásaink vannak, tehát az úgynevezett szerkesztői válogatások, a produceri castingok, azok több fordulósak, tehát hogy legalább kétszer találkozunk ezekkel a jelentkezőkkel. Ugye ennek több oka is van. Az egyik az az, hogy mi is jobban megismerjük ezeket az embereket, hogy többet tudjunk róluk, hogy ki tudjuk esetleg szűrni, hogyha valaki nem alkalmas a műsorra, hogy segítsünk adott esetben a dalválasztásban. Ugye ez az örök körforgás, hogy ha nem lennének a szerkesztői casting, akkor valószínűleg nagy mennyiségben lennének a tévében azonos dalok. Tehát, hogy a mai napig például a Cserháti Zsuzsa elfelejtett dal, vagy a Máté Péter most élsz, az egy casting sláger. Tehát,
Halleluja és hasonlók,
ezek mai napig ott vannak a lapokon, és hát ugye az X-faktor, én azt gondolom, vagy merem is így kijelenteni, hogy egy ilyen trendeket diktáló és egyszerre követő műsor is, tehát hogy mondjuk a 2021-es slágerek azért örülünk, hogyha benne vannak a tévében. Tehát hogy egy picit így próbáljuk a fiatalokat, akik 14-15-16 évesek, tehát azt se lehet mondani, hogy nagymamám korabeliek, akik még valóban a Cserhátin és a Máté Péteren mentek fel, hogy srácok, egy kicsit megnéznétek így 2020-as évek második felé, vagy ebből a feléből, egy kicsit, vagy 10-es évek ebből a feléből, vagy egy kicsit így, hogy legyenek modernebb dalok is. És akkor tudod, ez egy kör. Tehát először meghallgatjuk persze a Máté Péternek a Cseráti, és az semmi baj nincsen, hiszen minden évben van Máté Péter vagy Cseráti.
Minden
évben szóval van. Tehát egy nagyon jó dalok, de mindenkitől nem szeretnénk ezt hallani. Egy műsor akkor változatos, hogyha benne vannak a régi nagy klasszikusok is, és a mai slágerek is. És természetesen ugye az elmúlt évek most már nagyobb szerepet kaptak a saját dalok is.
Nem semmi, csak egyébként, hogyha, tehát, hogy ez a casting folyamat, hogyha ez érdekel téged, hogy csak...
Na, engem nagyon, ez egy legizgalmasabb része a műsorra, bevallom őszintén.
De figyelj, de nekem is, és az volt, hogy elképesztő, hogy mennyi összetevőből áll. Tehát, hogy tényleg ez a százlábú valami, aminél minden egyes láb elvégzi a saját feladatát, és aztán az hozzácsatlakozik egy fejhez. Tehát, hogy hihetetlen, hogy honnan indul el ez a casting folyamat, pont az, amit mondasz, hogy vadásszák az embereket, hogy mennyi ember dolgozik ebben, milyen összeszedetten, és tényleg, hogy ez így, hogy épül fel, ez hihetetlen volt látni belülről.
És a social médiára visszatérve, hogy természetesen ez egy nagyon jó platformja annak, hogy közvetlenül elérjünk embereket. Tehát ma már szerintem nem működne úgy, hogy berakjuk a tévébe a spotot, hogy jöhettek április 19-20-án, mert nem jönnének el annyian, hiszen van egy olyan része is, hogy az emberek már tudják, hogy hogyan működik. Aki az X-faktorba szeretne jelentkezni, az nagyon-nagyon-nagyon sok helyen megtalálja azt, hogy hogyan tud jelentkezni. És valójában nem bonyolult ez a dolog. Tehát onnantól, hogy elolvastad, nem feltétlenül kell neked eljönnöd a budapesti székházba, ha mondjuk Debrecenben élsz, hanem tudod azt, hogy valószínűleg a casting csapat hamarosan Debrecenben, Nyíregyházán, vagy valahol a környéken, 30 kilométeres körzetben egyszer csak megjelenik itt a következő hetekben, hónapokban, és hát miért utaznék 200 kilométert egy első válogató körért, mikor ezt letudhatom itt a környezetben.
Rendesen jártok, és akkor megyeszékhelyekre így végig?
Nem csak megyeszékhelyekre, amikor nem Covid van, hanem minden rendben van, akkor gyakorlatilag több mint 200 ilyen külső meghallgatást tartunk mi, mondjuk azt mondom neked, hogy március és június közepe között. Tehát, hogy abban az időszakban gyakorlatilag az ország összes szegletébe elmegyünk. Valamikor kooperálunk különböző énekes tehetségkutató, helyi tehetségkutatókkal, iskolai rendezvények, és valamikor pedig mi szervezzük. Tehát, hogy vannak karaoke estek, vannak klasszikus X-faktor meghallgatások, tehát, hogy minden úton, módon szeretnénk eljutni minden kisebb, nagyobb településhez, hogy tényleg az legyen, hogy nem mondhassa el senki, hogy hát nekem nem volt lehetőségem elmenni Budapestre a székházba, megy meghallgatásra, de nem mondhassa azt, hogy nem is volt itt a környéken, biztos, hogy 30 kilométeres körzetbe lefettük az alatt a casting időszak alatt legalább egyszer. De nyilván nagyobb helyekre pedig persze többször visszamegyünk, hiszen március elején elmenni Debrecenbe, meg június elején azért ott sok minden változik. Vége van az egyetemnek, süt a nap, az emberek szívesebben mennek ki az utcára. Tehát, hogy egy csomó olyan dolog miatt nekünk kötelességünk is szerintem egy ilyen casting időszakban visszamenni ezekre a nagyobb helyekre. Úgyhogy persze, tehát, hogy mi abszolút, és közben pedig, hogyha valakinek az a kényelmes, vagy úgy szereti, akkor nyilván el tud jönni, és meghallgatjuk a székházat. Például nyilván a zenekaroknál ez egy nagyon fontos dolog, mert vidékre nem viszünk nagy zenekari felszerelést, oda bemutatkozó anyagot szoktunk kérni, hogy hozzanak pendrive-on, e-mailben, bárhogy, tehát jöjjenek el, adjanak hírt magukról, és utána pedig a székházban van lehetőségük élőben zenélni. Ott van dobfelszerelés, erősítők, minden, ami kell ahhoz, hogy élőben tudjanak nekünk játszani.
A social media-re még kicsit visszatérve, arra akartam kicsit kiukadni még, hogy mennyire jellemző most már az, hogy mondjuk számít egy jelenkezőnél az, hogy mondjuk mikroinfluencer, van már egy pár ezeres követői bázisa. Mert azért azt látom azt én is, hogy ott a social-nak köszönhetően úgy lehet most már felépíteni minden döntőst, hogy akkor rögtön van Instája, X-faktoros Facebookja, stb. Nyilvánvalóan nektek is jó reklám az, hogyha már olyan emberről van szó, akinek egy pici mikroszinten van egy követői bázisa. Ez például pozitívba el tud tolni egy közepes énekest?
Szerintem nem, egyáltalán nem. Ez biztos, hogy a mentoroknál ez nem szempont, és nálunk sem szempont. Nekem van egy ilyen, hát az elmúlt két évad alapján azt tudom mondani, hogy nem menjünk nagyon messzire, egy ilyen határozott állítás ezzel kapcsolatban, hogy az, aki jó, aki alkalmas erre a műsorra, azt ez a műsor meg fogja csinálni, és pillanatok alatt nem, hogy megszerzi azt a követőbázist, ami mondjuk valakinek van, aki kevésbé alkalmas erre a műsorra, hanem bőven le is körözi. Most itt csak tényleg nem megyünk messzire, 2000 2019-ben, amikor a Manuel, aki csak negyedik helyzet lett, még csak meg sem nyerte, de magasan a legtöbb Insta követőt szerezte például, több mint 200 ezer
nekem
követője
szerint
lett a műsor végére.
A Manuel tűnik a legnagyobb X-Faktor sztárnak így az elmúlt évekből egyébként. Én kicsit azt hiszem, hogy nekem ő, én sokat beszélgettem a Puskás Petivel is annak idején, hogy nekem sokáig az X-Faktorból pont az hiányzott, hogy tud-e olyan előadót kreálni az X-Faktor, ami ténylegesen, ahogy te is mondtad, nem csak trend követő, hanem trend diktáló is. És a Manuelnél érzem először azt, hogy egy olyan ember került az X-Faktorból, aki az X-Faktor nélkül is megállná valószínűleg a helyét. Kicsit erre gondoltam.
Valószínűleg igen.
Ezeket te is így látod egyébként, Dávid?
Abszolút így látom, és egyébként tőlem tök sokszor kérdezik, hogy mennyire van létjogosultsága még az X-Faktornak, és akkor most, hogyha nagyon nem akarok én sem messzire menni, akkor a legelső az, hogy eltelt 10 év, tehát hogy emberek felnőttek, emberek 10 évvel idősebbek lettek, meg változtak gondolatmenetek, valaki azt mondja, hogy feltette az életét a zenére. A másik pedig, hogy tudta tartani az X-Faktor a lépést szerintem azzal, amivé lett a mai zenei világ. Mert hogyha az X-Faktor erőszakosan kiszerette volna zárni a YouTube-ot, a trendinget, ezeket a dolgokat, hogy nem, mi tévé vagyunk, és ez itt történik meg, akkor szerintem már nem lenne X-Faktor. Uh-huh. X-Faktor az azért van, mert egyébként szerint, legalábbis én, de ezt a Marci jobban tudja, mert én akkor még csak bőven néző voltam, hogy szerintem ez így a USNK-nél volt egy ilyen nagy fordulópont.
Egyébként én is ezt éreztem, ez tök jól áll. Én is pont ugyan ezt éreztem, hogy egyébként
volt Hogy jöttek saját dalok hetente, milliós megtekintések már, esetleg élősók előtt dalokra, és nem az volt, hogy a kettő harcolt egymással, hanem együtt tudott kooperálni és működni, és amiből táplálkozott az X-Faktor a YouTube-on, abból a YouTube táplálkozott az X-Faktorból, és egy soha nem látott nézettséget generált, azt hiszem az az évad, vagy én nem is tudom, de hogy ott az valami...
Azt éreztem nagyon... először, hogy az az évad volt, ahol... És ezt nem bántásra mondom, ahol ténylegesen sikerült zenei produkciót létrehozni a műsoron keresztül. Úgy értem a zenei produkciót, hogy valid, piaci alapokon is működő, nem csak, most csúnyát fogok mondani, falunapokra kiküldött 19 évesek, akik szerepeltek 3 hónapig a tévében, hanem láthatóan azt éreztem, hogy emögött már van egy olyan zeneipari tudás, hogy ezek a srácok ténylegesen működőképesek lehessenek a zeneiparban, és a USNK-nél, meg a Manuelnél is abszolút ezt éreztem.
Igen, csak szerintem azt nagyon fontos leszögezni, és ezt mi mindig elmondjuk általában a jelentkezőknek, de különösen hangsúlyosan annak a 12-nek, aki ugye bejut az élő show-ba, hogy fontos azt elfogadni, hogy tudjunk különbséget tenni a között, hogy az X-Faktor egy tévéműsor, amely ad egy lehetőséget, nem garantálja azt, hogy te number one popzenei előadó leszel, és a trendingben a dalaid benne lesznek, és a top 10-be, de inkább a top 3-ba. Ez bárki, aki az X-Faktorból sikerrel került ki, tehát sikeresen, tehát és azóta is sikeres zenei előadó, akár az, aki mondjuk nem járt meg tehetségkutatót, meg tudja erősíteni, hogy ez nem úgy van, hogy a siker az úgy szembe jön, és azt én így elkapom, és akkor az most már az enyém. Azért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon keményen meg kell küzdeni. És ez igaz azokra is mondom, akik az X-Faktorból kerültek ki, vagy más tehetségkutatóból, és igaz azokra is, akik pedig szépen lassan nem a tévén keresztül építették fel magukat, és most sikeresek. Az, hogy mi ezt különösen hangsúlyosnak tartjuk, az nem a USNK óta van, hanem valójában az első évadban is már születtek olyan zenei produktumok, akkor még ugye divat volt az, hogy
azok duettek is voltak.
Duettek is voltak, de hogy azok a dalok, amik ott elhangzottak, azok utána mentek a rádióba. Tehát például a Vastag Csavának a Hangóba Zárva átdolgozása, ami ugye az ő győztes dala volt, ami a Josh Groban dala, amit a Berecki Zoli énekelt magyarul először, azt játszott a rádió, vagy a Jani Csákvecának a Most múlik pontos anyját. Aztán az első olyan nagy sztáger, amire mai napig szerintem mindenki emlékszik, aki egyszer hallotta, az Olá Gergő Tölkiel Csengő volt, ami 2012-ben
volt. Tényleg.
A rádiók azok oda-vissza játszották, tehát hogy gyakorlatilag két Tölkiel Csend között volt egy másik dal berakva, tehát hogy annyit ment, hogy rengeteget, és azok az emberek, akik pedig zenét készítenek, Dávid is meg tudja erősíteni, hogy az nem úgy van, hogy minden dalod sikeres. Hiába, vagy te sikeres előadó, nehéz slágert csinálni. A USNK-nél nagyon elkapott egy fonalat. Igen. Nagyon jól elkapta azt a fonalat, ami éppen akkor aktuálisan menő volt a neten. Ez a két srác abszolút alkalmas volt arra, hogy ők közkedvelt sztárok legyenek, sztár előadók legyenek, mert valami olyat csináltak, amire főleg a fiatal közönség, hiszen ők egyértelműen nekik szóltak, nem igen. Anyukám kevésbé...
A szövege és a dalnak igen, a posztolja azt, azt, hogy 30-40 fölött már nem nagyon értették.
Anyukám kevésbé volt USA-ki rajongó, de a fiatalok azok abszolút elkapták ezt a fonalat. És természetesen utána a későbbi megben 2019-ben például a Manuel már meg sem várta azt, hogy mondjuk bekerüljön az élősebe, már egy olyan dallal jött oda, tehát írt egy dal.
Igen, konkrétan a casting eljátszott dala már klippes volt és lát.
Igen. De amikor ő nyáron bejött a forgatásra, akkor még ugye nem tudtuk. Tehát én a castingon hallottam, hogy ez a dal, ez egy jó dal, és mondtuk, hogy persze, énekeld ezt, hát na, itt van egy tök jó dal, saját dal, hát nem tudok örülni, is fognak neki valószínűleg. Elhozta, és nem az volt, hogy örültek, hanem gyakorlatilag a Puskás Peti mondta viccesen, hogy gyorsan még lenyúlja, mielőtt adásba kerül, és megcsinálja magának, mert hogy annyira tetszett nekik. És amikor láttuk azt, hogy ebben tényleg több van, mint hogy egyszer elhangozik az X-faktorban, akkor természetesen a kiadóval, akivel együtt dolgozunk, a Gold Records-al, ő nekik, bár jeleztük ezt, hogy itt van egy szerintünk baromi jó dal, sikeres lesz vélhetően, mert a műsorban amúgy nagyot fog menni ez a fiú, akkor ugye már tudtuk, mire adásba került, leforgattuk a Mentorház epizódokat is, tehát akkor már tudtuk, az élősóba is bekerül, a kiadó meghallgat, és azt mondta, persze, ez egy sláger, hát azonnal csináljuk meg, csináljunk hozzá egy klippet, kiadjuk, ahogy lement a tévébe. Tehát, hogy az, hogy egy ilyen típusú azonnaliság, egyidejűség, tehát te meghallgatsz valamit a tévébe, és azt mondod, ú, de jó, ú, mi ez? Hát ez a saját dal ennek a film. Mi volt a címe? És már írod be, és fönn van a neten, és már tudod igen, fogyasztani, tehát hogy ez szerintem ez egy nagyon fontos ez előrelépés.
Szerintem is egyébként, ez az X-Faktornak szerintem egy kicsit egy szinte feljebb emelte, ez pont a zeneipari szereplőről, hogy itt éreztem először azt igen, nagyon nálatok, hogy bekapcsolt az, hogy hogyan lehet ebből tényleg rentábilis produkciókat csinálni.
De mondom, de mi már előtte is nagyon sok hasonló produkciót csináltunk, nem biztos, hogy mindegyik ilyen hangos siker volt, de például nagyjából a második, harmadik évad óta van az, vagy lehet, hogy a harmadik, negyedik évad óta, hogy például az RTL Magyarország konkrétan összeget fordít arra, hogy ezeknek a döntős produkcióknak, tehát a top 12-be került produkcióknak, ezeknek a zenei karrierjét támogassa, hogyha kell egy dal, akkor azt a dalt a legjobb szerzőkkel lehessen megiratni, hogyha valaki megírja magának, akkor a legjobb stúdióba tudja feljátszani a zenét, felvenni hozzá a dalt. Hogyha egy videoklipet, akkor a videoklip, tehát hogy
mi az azért... Ezeket miért éri meg?
Hát például azért, mert gondolj bele, hogy a Manuel is azért jött el, mert látta, hogy a USNK milyen sikeres. Aha. Is. Tehát, hogy ugye az X-faktorban szerintem pont a 10. évad kapcsán már így nem nagy képviség azt mondani, hogy érdemes hosszú távon gondolkozni. Tehát, hogyha a 10. évad, a 9. évad előadói sikeresek, akkor a 10. évadba jelentkezők azok azért jönnek ide, mert ők is ilyen sikeresek szeretnének lenni. És remélhetőleg a 10. évad is olyan sikeres lesz, hogy utána legyen majd 11. évad, és akkor emiatt, akik oda jelentkeznek, azok azért jelentkeznek oda, mert a 10. évad előadói sikeresek. És így tovább. Tehát, hogy valójában ez nekünk érdekünk is. A másik dolog az, ami szerintem mondhatok így a mentorok nevében is, magamat is egy kicsit ide sorolva, meg még a kollégáimat is, hogy azért mi is nagyon tudunk hinni egy-egy ilyen produkcióban. Tehát, hogy van például olyan kollégám, aki videoklip forgatással foglalkozik, vagy animációkat készít, és ilyenkor tudod, minél jobbat szeretne mindenki csinálni. Tehát, hogy a műsorral van az elsődleges dolgunk, de nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy a műsor mellett ezek a videoklipek minőségiek legyenek, jól nézzenek ki, ha lirik videós, akkor a legjobb lirik videó legyen. Tehát
ebben mindenki utána mennek a reggelibe, a fókuszba, és akkor a kapatú szereplési lehetőséget
persze,
még.
Persze, de azt mondom, hogy ez a stáb ez nem csak a tévéműsorban támogatja, tehát a mi stábunk nem csak a tévéműsorban támogatja ezeket a srácokat, hanem a zenei karrier beindításában is. Legyen szó akár arról, hogy mondjuk a karrierre fordítható összegből valakinek valami kifizetésre kerül, vagy legyen szó arról, hogy a szakmai tudásunkkal támogatjuk őket. Ugyanez igaz, mondom, a mentorokra is. Tehát, hogy szerintem ez nem egy ilyen vásárlás a boltban, de hogy azt gondolom, hogy azért az, hogy a Bája Alex, a Gásfer Laci, a Puskás Peti dalt ír a versenyzőinek, hát most nem tudom, hogyha valaki az utcára sétál, és azt mondja, hogy ír nekem egy dalt, akkor például ilyet lehet-e? Tehát, hogy vagy egyáltalán csinálnának-e? Tehát miközben itt a mentorok, azok a mentorálás részeként írják ezeket a dalokat, és több olyan dal is született már ebből, ami valódi, mai napig létező sláger lett. Azért, mert kicsit hozzányúltak, segítettek, vagy talán az egész dalt megírták.
A Diet hozzád fogok most fordulni. Becsapós kérdés, azt mondom, hogy miért. Szerinted ki a legszigorúbb a négy zsűriből?
Mondhatok bármit? Ki a legszigorúbb
a négy zsűriből? Ki az, hogy te indulnál az X-faktorba, mint versenyző, de már ismered a zsűritagokat. Ki állnál, ki az, akitől a legjobban tartanál?
Én két embert mondanék ide, aki így szerintem a legszigorúbb. Én a Lacit és az Alexet mondanám. Azért mondanám a Lacit, mert neki van egy olyan szakmaisága, meg van egy olyan múlt mögötte, hogy én tartanék attól, hogy ő mit mond, mert elismerem az ő munkásságát, elismerem azt, hogy eddig mit csinált, és tudod, azt érzem, hogy ha ő mond valamit, akkor az valid. Tehát, hogy ez persze az összes mentorra igaz, csak hogy az van, hogy én tőle tartanék így. Az Alex, meg hát az van, hogy ő meg nem köntörfalazik, és ez néha húsba vágó lehet, és ezért érzik nagyon sokan a versenyzők, hogy ez egy ilyen személyes bántás, miközben tényleg nem az. Egyszerűen az Alex nyers, és az Alex nagyon-nagyon tud egy bizonyos formulát egyébként, hogy ebben a mai zenei világban hogy lehet működni, és ő már néha, ahogy kisétál valaki a színpadra, meg tudja mondani, hogy ez őt érdekli-e vagy nem.
Aha.
És innentől
kezdve... De ott látszik is egyébként, úgy kezdem azért, hogy ha én felmennék oda és láttam, hogy a Bilex, ha valakinek az arcán már látszik, hogy ez engem nem fog lenyűgözni, az valószínűleg ő egyébként a négyük közül.
Igen, tehát hogy azért azt tudod, az néha demotiváló lehet, hogy mondjuk az Alex mondjuk csak így forog a széken. És,
igen,
ez nem azért van, mert ő ezzel őt meg szeretné bántani, hanem azért, mert...
Ezerszer látta ezt, és tudja,
hogy mi lesz. És egyébként viszont, ami meg nagyon-nagyon jó benne, és amit én nagyon szeretek az Alexben, ezektől függetlenül, hogy az viszont nincsen, hogyha őt valami meglepi, akkor ő tartja ezt a szigort, és azt mondja, hogy én már az elején eldöntöttem, hogy ez szar lesz, és akkor ez most az is marad, hanem hogyha valaki tud villantani, és ebből ki tud lépni, akkor az viszont azt ő engedi, hogy az megtörténjen. De én őket, kettőjüket mondanám.
Elmondom, miért tettem fel ezt a kérdést. Egy nagyon régi kedves kollégámmal beszélgettünk arról, amikor volt a nagy vérfrissítés a zsűriben, hogy bekerült a Bialex, bekerült a Gáspár Laci, bekerült a Puskás Peti, és
Tóth Gabi volt előtte.
És azt beszéltük pont ezzel a egykori velvetes kollégámmal, hogy baszki, az RTL megmerte azt lépni, amit egyébként a kereskedelmi tévében viszonylag kell, hogy feltűnően nagyon fiatal, most a Gáspár Lacinak nem vágom annyira korát, talán egy picit idősebb, de nagyon feltűnő volt, hogy 20-as, kora 30-as arcok ültek be egy Nagy Feró, egy Geszti, egy Marek Miklós helyére. És egyrészt ez nekünk újságíróknak izgi volt, mert hogy na végre vannak új arcok, akikkel lehet foglalkozni valamennyire, szóval közben az is bennem volt, hogy na de azért a Puskás Peti mégiscsak tehetségkutatós arc volt valamennyire. Na de azért a Bilex mégiscsak egy a dalban feltűnt egy darab dallal, és hát mégis ki a tököm az a Bilex, hogy már ötöm tudjam kritizálni. A Gáspár Laci, szóval voltak bennem ilyen kételyek. És aztán azt vettem észre, hogy ez a garnitúra, mintha szigorúbb lenne, jobban értene hozzá, és sokkal őszintébben bánna az énekesekkel, mint például egy Nagy Feró, akinél azt látom, mióta kiesett az X-Faktorból is, csomó más helyen zsűrizik, hogy kicsit úgy már kis újból kirázza a panelokat, és akkor le van tudva minden. Még egyébként most néztem meg pont azt a vitát a Puskás Peti meg a Gáspár Laci között, amikor így ordibáltak egymással, nem tudom melyik produkció volt, hogy a zongorát nem hallotta, nem tudom melyik produkció volt, hogy és néztem azt, hogy wow, hogy így látszik az, hogy ők involválva vannak lelkileg is. Én ezt annyira nem éreztem például az első garnitúrákban. Nem tudom, hogy ezt Marci, ezt mennyire látod így. Nekem ez a húzás, ezt nem rizikósnak tűnt elsőre, viszont most már úgy látom, hogy rohadtul bevált, és itt van mellettem a Dávid 25 évesen, úgy tűnik, hogy ezt akkor visztek tovább.
Persze. Szerintem az X-Faktor sikerének a titka, hogy évről évre meg tud újulni. Aha. Hogy nem csak, hogy meg tud újulni, hanem meg is kell újulnia. Tehát, hogy ez a műsor soha nem törődött bele abba, hogy adott esetben a legnézettebb műsor, hogy ez az évad ez olyan sikeres volt, mint abban az évben már semmi, hanem ettől függetlenül is mi folyamatosan kerestük az új és az új lehetőségeket. Legyen szó tartalmi újításokról, vagy például arról, kik ülnek a zsűripultban, vagy ki a műsorvezető. Az, hogy te ezt így látod, hogy ők szigorúbbak, vagy másképp viselkednek, ez szerintem amúgy pont annak köszönhető, hogy fiatalok, és te is fiatal vagy, és neked is jobban neked szólnak ők. Uh-huh. Jobban figyelsz arra, amit ők mondanak, mert valójában egy picit a te szemüvegeden keresztül beszélnek, és az, amit ők mondanak, az közelebb áll hozzád, mint hogyha ezt mondjuk egy 60 éves ember mondja. Miközben én azt gondolom, szokták tőlem kérdezni, hogy melyik volt a legjobb zsűri az X-Faktorban, melyik négyes volt a legjobb, és én azt mondom, hogy a műsor múltja és jelene azt mutatja, hogy minden évadnak az aktuálisan ott ülő négy ember volt a legjobb zsűrije.
Ez kicsit egy PR dumának tűnik.
De igazából...
Azt mondod, hogy mindegyik zsűri ugyanannyira egy szinten tökéletes volt.
Nem azt mondom, de azt mondom, hogyha mondjuk ezt a mostani négyest beraknád az első évad a 2010-be, nem biztos, hogy ez a műsor itt tartana, vagy nem biztos, hogy ezt az irányvonalat vinné tovább. Tehát, hogy 2010-ben annak a négy embernek, a Keresztesnek, a Gesztinek, a Maleknek és a Ferúnak kellett ott ülni ahhoz, hogy ma erről a műsorról beszélgessünk itt 2021-ben, amikor a Gáspár Laci, a Csobot, a Déla Bájlax és a Puskás Peti ül ott. Én csak ezt mondom, miközben el lehet kezdeni véleményeket ütköztetni arról, hogy ki volt jó zsűritag, ki nem volt jó zsűritag, mindenkinek van a véleménye, de ez a jó. Tehát, hogy én annyira szeretem, amikor az embereknek van véleményem, például engem nem zavarnak a negatív kommentek sem. Én azt szeretem, amikor a két oldal valamelyikén vagyunk. Vagy szeressék ezt a dolgot, vagy ne szeressék, mondják el, hogy miért nem, persze, meg jelentsék, hogy miért nem szeretik, de közben nem szeretem azt, amikor valaki azt mondja, hogy én rosszul érezni magam, hogy de látod az X-faktor? Igen, jó volt, és ki tetszett? Hát úgy, nem tudom, mindenki. Ha nem tudsz kiemelni azonnal egyet, akkor én szerintem...
Sikertelnek ez a produkció?
Hát akkor én szerencsére még nem volt ilyen, de azt gondolom, hogy amikor eljön az a pont, akkor kell egy ilyen nagy önvizsgálatba csapnom, hogy mit rontottunk el, hogy nincs, nem tudott egyet felsorolni, pedig látta.
Én, Marci, kicsit most nem tudom, hogy fel bántani akkor, mert én összettem az összes győztest az elmúlt 9 évadból, és bevallom őszintén, van, akire már nem is emlékszem. Dani és Dóra például, nekem abszolút. Nyilván az van, amit te is mondtál az adás elején, hogy van, aki megfogja a lehetőséget, és él vele, és dolgozik, és a Puskás Peti is pont ezt mondta annak idején, bár még egy másik tehetségkutatóval, hogy igen, a lehetőséget megkaptuk, csak ő aztán tovább dolgozott, még valaki meg várta a sikert. De hogy az itt is volt egy-két olyan utólag visszanézve, hogy akár a Manuel, aki nem is negyedik lett, ugye mondtátok, igen, hogy igen. Nekem ő egy százszor ismertebb arcként maradt meg, de még a Zambó Krisztián is, mint mondjuk Dani és Dóra, aki megnyerte a szévadot.
Igen, csak az a helyzet, hogy például, és ezzel nem kisebbíteni szeretném bárkinek, vagy nagyobbítani az érdemeit, de hogy Dani és Dórától ez a rappes, dallamos, trappes világ, ez nagyon furán hatna, pedig az az, amivel ma olyan hangos sikereket tudsz elérni, ami miatt azt mondod te is, hogy neked a Manuel az itt van fönt a polc tetején. A Dani és Dórával pont most találkoztunk itt az X-Factor Story forgatásának kapcsán, ugye ami múlt héten meg előtte a héten volt a tévében, és a Dóra mondta, hogy ő azóta is zenélésből él, hogy most van egy zenekar a Tengerszem, akikkel járnak fellépni, amúgy a Cimbali Benddel is zenél együtt, voltak a BBC-ben zenélni Londonban, tehát hogy most maximum, tehát az a helyzet, hogy nem abban a...
Nem egy mainstream sztár lett.
Igen, tehát hogy nem egy mainstream sztár lett, de tudod, én azt gondolom, hogy ő, és ezt ő maga fogalmazta meg, hogy ebből él, hogy ő azóta a zenélésből él, hogy ezt a műsort megnyerte. Azt szerintem egy nagyon nagy dolog, és lehet, hogy nem a trending első helyén van a dalával, viszont a mai napig azt csinálja, amit szeret, és ez a műsor, ő, ahogy fogalmazott, megváltoztatta az életét. Tehát, hogy ez egy olyan dolog volt, ami szerintem nagyon fontos. Ugyanezt mondta az Oláh Gergő is, aki tudott bejött, és közmunkásként éppen előző nap még gerebézett, és utána pedig valójában az egyik legismertebb hazai előadó lett. Tehát hogy ez a műsor erre is képes. Ezek az emberek mind nagyon sokat dolgoztak ezért, és persze vannak olyanok, akik nem feltétlenül győztesek, hanem csak mondjuk benne voltak a top 12-ben. Visszamentek a polgári foglalkozásukhoz, mert ahogy mondtam is, tehát hogy valószínűleg a zeneipar sem bírna el évi 12 olyan új zenei élvonalbeli előadót, és akkor most csak az X-faktorra beszélünk az egyéb tehetségkutatókról, hogy mindenki az élvonalban működjön. Tehát, hogy mondod a falunapokat. Én valójában azért nem szeretem, amikor így beszélünk egy falunapról, mert egy falunap az rengeteg embert szórakoztat, és rengeteg emberhez eljutsz a falunapon keresztül, és sokkal közvetlenebbül tudsz olykor találkozni a közönségeddel, azokkal, akik szeretnek. És ez úgy hangzik, mintha a falunap egy ilyen rossz hangulatú, sötét,
sármantocsogó... A falunapot azt oda haktizással teszik egyenlővé az általában, és legyünk kicsit őszintén, hogy azért a falunap az nem egy olyan minőségű show általában, amit mondjuk egy X-faktor, vagy egy aréna, vagy egy Budapest Park, vagy egy akvárium
képvisel. Nagyon sokan élnek falunapozásból, persze, tehát hogy akkor így mondom, és az is egy zenei bevétel, ráadásul a falunap az nagyon nagy tapasztalatot ad ezeknek a kezdő előadóknak. Mert természetesen az, aki 20 év alatt építette fel magát, és kezdett azzal, hogy kocsmákban zenélt, hátul a sarokban, miközben a részektársaságokat rá se hederítettek, és aztán szépen lassan kis klubokban, a kis rendezvényeken, itt-ottam ott, vacsorákon, éttermekben zenélt, és ma már mondjuk egy Budapest Parkban meg tudja tölteni a nézőteret, az így egy kicsit így lefikván mondhatja a falunapot. De valójában például ezek az előadók, akik egy ilyen tehetségkutató műsorban megkapják a lehetőséget, hogy na, akkor most vége a műsornak, mehet zenélni, azoknak egy falunap, az remek edzés. Tehát, hogy megtanulják azt, hogy hogyan létezzenek a színpadon.
Jó, hiszen mi, hogy bármilyen helyzet
igen, lesz. Hiszen mi az élősóban, legyen szó 10 élősóról, vagy 7-ről, vagy 5-ről, mint most, valójában az az 5 alkalom, az az 5 este, az az 5x1, vagy maximum 2-3 dal, az azt a helyzetet generálja, hogy ott szép ruhában, szép hajban, szép
stúdióhelyzetben,
sok kamerával, vendégekkel, akik a hozzátartozói, barátai, családtagok,
tapsoltató emberrel.
Igen, tehát hogy az van, hogy az valójában egy nem valós helyzet, az olyan, ami nem sokszor adatik meg az embernek. Mm-hmm. Az a kemény világ, amikor kimész, legyen szó a falunapról, vagy legyen szó egy nagy színpadról, egy fesztiválon. Ott onnantól te irányítod a közönséget, csak rajtad múlik. Nem látja otthon 1,5 millió ember a tévében, hanem csak azok, akik ott vannak. Persze vannak még olyanok, hogy az ember újra szerepel a tévéműsorban, de valójában neked meg kell tanulni. És a falunap szerintem erre jó. Mindenki, aki falunapozott, az ebből sok mindent hozott el. Uh-huh. És van olyan persze, aki azt mondja, hogy ő többet nem szeretne már menni falunapozni, hanem mindentől kezdve csak zenekarral, uh-huh, nagy színpaddal, fénytechnikával, LED fallal szeretne menni, de ezt azért tudja mondani, mert előtte megtapasztalta,
hogy mit ne akar.
Ez egy jó tapasztalat.
Ez abszolút aláírom.
Én kifejezetten azt mondom, hogy szerintem nem kell félni attól, hogy nem menjen az ember falunapozni, és fellépjen kis színpadokon, olyan fesztiválokon, amik nem a nagy hazai, tehát nem a Sziget és társai, hanem menjenek el mindenféle rendezvényre, gyűjtsék tapasztalatot, és akkor tudják azt mondani, hogy ezt esetleg nem szeretnék, és miért nem szeretnék. Mert szerintem, aki nem falunapozott, de azt mondja, hogy falunap, nem, azt szerintem egy kicsit hitelt veszti.
Ezt aláírom. Okay.
Tehát menjen el, próbálja ki, nézzen meg egy párat, pénzt is kap érte, tehát hogy nem az, hogy szívességből hívtuk el, tehát hogy menjen el falunapokra, és utána tudja azt mondani, hogy ő mit szeretne. Ez is segít abban, hogy kitalálja azt, hogy utána hogyan tudja folytatni a pályáját.
Egyébként egy tök jó pont, pont a Puskás Peti is a munkai műsorban erről beszélt, hogy a falunapok arra voltak jók, hogy megtanult egy BC csészén is fellépni.
Igen.
Ami egyébként tök jó pont. Neked, de egyébként mi az a... Mondtad azt, hogy nézted az X-faktort, még a műsorvezetője lettél.
Igen.
Én is egy csomót gondolkodtunk pont a barnál, amivel jöttetek, beszélgettünk, hogy mik azok a pontok, amikre emlékszünk, mik azok az emlékezetes előadók vagy arcok. Uh-huh. Neked mi a legerősebb élményed az X-faktorról, mint néző? Ami úgy, hogyha valaki azt mondja, az X-faktor, akkor erre asszociálsz produkcióként.
Produkcióként erre asszociálom.
Vagy igazából, egy dal, vagy egy jelenet, bármi ilyesmi.
Igazából nekem már rögtön az első évadból van, mert akkor annyira új volt ez a dolog, meg annyira nagy hype volt körülötte, hogy ez most megtörténik, ez volt az egyik. A másik pedig, hogy én ismertem a Vastag Csabát Szegről, Végről. Uh-huh. Tehát nekem igazából én úgy követtem ezt a műsort, hogy még az elején nem is neki szurkoltam egyébként, de hogy én ismertem őt, és én követtem azt, hogy ő működik ebben a műsorban. És ezért őt említeném meg, de egyébként számtalan ilyen pont van, mert pont az beszéltem még a Csefivel, akit már az előbb említettem, aki nagyon sokat segített nekem, hogy vannak olyan beszélgetései például a Bencének, amiket így kívülről el tudok mondani. Tehát, hogy annyira megragadtak, meg olyan momentumok voltak, de nekem már az első az így eléggé erősen beivódott. Emlékszem pontosan, hogy hol néztem a döntőt, kikkel voltam, amikor a döntőt néztem, hát még nyilván nagyon picike voltam, de hogy rögtön az első, mert az akkor valami nagyon új volt. annak ellenére, hogy már voltak tehetségkutatók, és nem az volt,
nagyon
hogy...
Nagyon jó, hogy felhoztad, erre akartam pont átkötni. De érted, de érted, nagyon, nagyon csúcs.
És egyébként ez a durva, hogy azért egy másik tehetségkutató volt, ami elindította ezt, és akkor az egy óriási dolog volt. Emlékszem, sportaréna, vagy nem is tudom, hogy hol volt, de hát valami óriás arénában, élő közönség, óriás buli, tényleg, mint egy élő koncert. És jött az X-faktor, ami meg valami más miatt volt, mert a formátum volt teljesen más, és nem úgy működött, vagy hát úgy teljesen más, hogy érted, mentorok, meg mit tudom én. És hogy mégis meg tudott maradni az X-faktor valami miatt. Ami egyébként egy nagyon érdekes dolog, és én ezen nagyon sokat gondolkoztam, megfejteni nem tudtam, és nem is fogom most, de
lehet, hogy Marcival tudja, mert pont erre vagyok kíváncsi, mert hogy tényleg fel is írtam magamnak, hogy az első X-faktor az 2010.
Igen.
Az első Megasztár az 2003.
Igen,
nagyon ami durva. 7 évvel megelőzte az RT-t, és azt nyilván ezt nem mondatom ki veled, Marci, majd kimondom én helyet, azért azt nem lehet letagadni, hogy a Megasztárnak az első pár évada, az egy óriási nagy siker volt.
Én is kimondom.
Akkor azért mondom, hogy...
Ha nem lett volna a siker, akkor most nem ülne ott például a Gáspár Laci, a Puskás
Peti. A Puskás Peti, pontosan. Sőt, a Tóth Gabi is ott volt például, szintén. Szóval, hogy... Na igen, hogy... De érdekes módon, ahogy annak idején volt a Big Brother való világ harc, és ott a saját gyártású brand megverte a nemzetközi brandet, itt meg kicsit ellenkező történt, hogy ugye a Megasztár egy időre szünetelt, és amikor az X-faktor elkezdődött, akkor 2 év szünetre ráengedte a TV2 a Megasztárnak, azt hiszem, fel is írtam, a harmadik vagy negyedik évadát talán.
Ez melyik helyen?
Ez amikor az első X-faktor évad volt, aha, akkor jött egy Megasztár évad is, úgyhogy az előtte lévő 2 éve meg nem volt Megasztár.
Igen, akkor Király Viktoros volt talán.
Szerintem igen. Velem össze, hogy én arra például nem emlékszem arra a Megasztárra. Miért lehetett az, szerinted Marci, sokkal teljesen mondtad nyugodtan, Dávid, hogy látod, hogy a Megasztár, ami egy befuttatott brand volt, lássuk magyar termék, szerintem az egyik legjobb zsűrivel, ami ilyen műsorokban össze volt rakva valaha, mert tényleg Presser, a Pierre, ott tök jó zsűri volt. Mégis le tudta nyomni a Megasztárt, méghozzá úgy, hogy itt 10. évadról beszélünk, a Megasztár pedig már így nincsen, volt még 1-2 évad, de hogy én nem tudom mondani embert sem gondolni, aki ott megfordult a X-faktorral szemben. Ez az, amit mondtál te, hogy mindig a megújulás, de ez olyan kicsit olyan én általános válasz a megújulás. Ennél csak van valami konkrétan, amit érzel, hogy mi lehet akár a formulában a különbség, akár imázsban. Például a való világban emlékszem, az volt a különbség a Big Brother-re, hogy ott sokkal interaktívabb volt a műsor. Nem az volt, hogy el van zárva valaki 3-4-5-6 hónapra is szevasz, hanem ott volt egy kicsit több. X-faktornál mi az, ami megkülönböztette szerinted a Megasztártól?
Szerintem először is az, hogy belettek vonva a zsűri tagok, szereplői lettek a műsornak azon túl, hogy leültek oda a szombat este, és elmondták a véleményüket. Közöttük is generált ugye a mentorság egy versenyt, hogy egy adott ponton, nagyjából ugye a tábor végétől, tehát a tábor epizódok végétől, elindult az, hogy ők maguk is elkezdtek versenyezni, fontos lett nekik a versenyzőjük. Kaptunk egy olyan reality faktort, amit előtte az előző műsorokban nem, vagy nem igazán kaptunk meg, legyen szó Megasztárról, vagy akár Csillagszületikről, saját formátumunkat mondjam. Tehát, hogy ez nagyon jól ki van ebben a műsorban találva. Szerintem 2010-ben, ahogy az előbb is mondtam, egy zseniális zsűrit sikerült összerakni. Ugye a Keresztes Ildi, a Nagy Feró, a Geszti Péter, Malek Miki, tehát, hogy ők olyan jól működtek együtt ott az első éveikben, hogy ez, az ő véleményükre, az ő érzéseikre, az ő harcukra egyszerűen mindenki kíváncsi lett. Rajtuk keresztül is drukkoltak a versenyzőknek. Nem értettek velük egyet, elküldték őket a fenébe, hogy mondhatta ezt, hogy ejtette ki őt, hogy nem adott neki még egy lehetőséget. Tehát, hogy érzelmeket váltott ki, és ráadásul a mellett sem szabad elmenni, hogy azért az első évadból szerintem, aki látta azt az évadot, fel tudja sorolni nagyjából a top 6-ot, de tud még pár ilyen, például, ahogy az előbb te is mondtad a Nagy Ferós mondatot, tud pár ilyen legendává vált azóta, már tévés legendává vált szereplőt vagy mondatot mondani, mert mindenki azt nézte, és egy kicsit az volt az érzésed, nem véletlenül nézték közel 3 millióan olykor ezt az évadot, az volt az érzésed, hogy ha te ezt nem látod, akkor te kimaradtál valamiből, lemaradtál valami fontos dologról, mert másnap az ebédnél, vagy hétfőn a munkahelyen vagy bent az iskolában emberek erről fognak beszélni. És hogyha te nem láttad, akkor jaj. Ma már ugye sokkal egyszerűbb, hiszen hogyha szombat este nem ülsz a tévé előtt, felmész az RTL Mostra, és ott vissza tudod nézni. 2010-ben is meg lehetett ezt tenni, de nyilván ma már sokkal egyszerűbb. Ma már rá vagyunk
igen.
Erre válva, hogy ja, nem láttam valamit, akkor felmegyek RTL Mostra.hu, és akkor ott van fent, vissza tudom nézni. Viszont 2010-ben még ez nem mondható ennyire szokványos dolognak, hogy szombat este ott kellett ülni, és akkor viszont a köré szervezted az életedet. Tehát, hogy a Dávid is mondta,
igen.
Akkor aki abban a korban volt, gyertek át, és akkor megiszunk pár italt, mielőtt elmegyünk bulizni, és megnézzük az X-faktort, vagy főzök valamit, gyertek át vacsorára, közben megnézzük az X-faktort, vagy mielőtt lefektetünk a gyerekeket aludni előtte, megnézzük a családilag az X-faktort, tehát, hogy ez egy ilyen program lett. Ugye a Kolosi Péter szokta mondani, hogy ilyen vendéglátóipar egység tulajdonosok mondták, hogy szombat este gyakorlatilag 8-tól fél 11-ig, amíg tart az X-faktor, addig nem nagyon érdemes kinyitni, mert azután indul be az élet, hiszen azok az emberek, akik utána elindultak bulizni, azoknak a nagy része ezt nézte. Tehát, hogy ott minden összejött. Volt egy remek formátum, sikerült egy nagyon jó zsűrit összerakni, egy baromi jó castinggal, nagyon izgalmas, nagyon olyan szereplőkkel, akikhez tudtál kapcsolódni, akikkel utána tudtál azonosulni, akikért izgulni tudtál. Tehát, hogy tudod, a pont itt megint csak visszautalok, most csináltuk ezt az X-faktor sztorit, és ott a Halleluja. Hát bárki, akinek megmutattam, vagy dolgozott rajta, az azt mondta, hogy jaj, tényleg, a Halleluja blokk, tehát hogy ott a Nikolász a végén.
Tényleg egész blokk volt arra építve, mindenki
Halleluja. Mindenki emlékezett erre, és mindenki tudta. Tehát, hogyha azt mondtad valahol, hogy a Hallelujás kalapos fiú, uh-huh. akkor tudtad, hogy ja igen, aki az X-faktorban énekelt, az a Takács Nikolász, nem? És még ezer ilyen momentum, a Vastag Csaba felül az asztalra, és kacérkodik a keresztes Ildivel, vagy a Feró legendás mondata, vagy bármi, tehát, uh-huh. hogy ott minden összejött ennek a műsornak. Nyilván ez nem a véletlen műve, nem a szél hordta össze, hanem nagyon komoly casting volt mögötte, nagyon komoly zsűri casting volt mögötte, és hát olyan szerkesztői munka, hogy utána például a felvett anyagot a vágóasztalon hogyan fogjuk összerakni.
A zsűri casting a kapcsolatban eltérően válaszol, az még rohadtul érdekel, hogy volt-e olyan zsűri, akiben nagyon hittél, hogy működni fog is végül, valahogy nem működött, és végül nem is került be a műsorba, és ő is érezte, hogy nem neki való, de megpróbáltátok, hogy van-e ilyen ember, aki próbálkoztatok?
Az a helyzet, hogy a jury casting az egy nagyon kényes dolog. Oda nem nagyon hívsz el olyat, akiről nem gondolod azt, hogy önmagában alkalmas lenne. Tehát, hogy csak úgy nem hívsz oda valakit, mert éppen láttad a videoklipjét a tévében, aztán ne nézzük meg, hanem azt egy nagyon pontos előkészületi fázis előzi meg, és onnantól kezdve, hogy akiket ide hívunk a jury castingra, utána velük a négyeseket nézzük. Én mindig azt szoktam elmondani erre a kérdésre, hogy mi nem egy embert keresünk, mert egy ember nem fogja megcsinálni jól ezt a feladatot. Négy ember csinálja.
Szóval két bájlex nem működne egymás mellett.
Nem, tehát, tudod, amikor már kialakul.
Még azt megnézném egyébként, hogy egymást nyilatkoznak egyébként, az jó lehet.
Ez komoly lenne.
Igen. Ott tényleg ide gondolom, mert sokan nagyon sok ember szemben a színpadon akkor.
Igen, könnyű lenne vágni. Úgyhogy az élősor sem tartana sokkal. Úgyhogy, de ez nem csak rá, ez bármelyikre igaz, tehát kettőt nem lehet összerakni, hanem pont az a lényeg, hogy minél színesebb, minél izgalmasabb emberek üljenek ott, akik minél jobban tudják megfogalmazni a saját véleményüket, ugye ez az, amit nagyjából előre azért sejthetsz az alapján, hogyha ide is valakit, és utána, hogy az, ami már egy ilyen finom hangolásos játék, hogy akkor hogyan hatnak egymásra. Tehát, hogy volt már olyan zsűritag, direkt név nélkül mondom, akit elhívtunk egy korábbi év a jury castingjára, és úgy nem állt össze a dolog. És amikor új zsűri tagot hívtunk, vagy új zsűrit csináltunk, akkor elhívtuk, és akkor már amikor mondjuk nulláról építettük a zsűrit, akkor ő benne is volt, és volt is zsűri tag. Mm-hmm. Tehát, hogy tudod, ezt így legalább annyira szakmai szempontoknak kell megfelelni, mint amennyire egy érzés is. Tehát nézed a képernyőn, ott, ahogy ülnek ott négyen, és látod, hogy oké, ők négyen működnek.
Mm-hmm. Az jó például, hogyha a zsűri között van tényleges civil kapcsolat? Gondolok itt mondjuk a Dallos Bogi és Puskás Petis részre, mert hogy én azt gondolnám egy picit, és cáfoltam meg, hogyha így van, hogy az néha jó, hogyha mondjuk a a zsűriben elhelyezkedő emberek egyébként lehet, hogy nem nagyon beszélgetnek a műsoron kívül.
Nem, az egyáltalán nem jó.
Igen?
Tehát, hogy az a jó, hogyha ők ismerik egymást. Van az a pont, amikor...
Mert hogy esetleg több a feszkó, ezért gondolom, hogy ha nem ismerik egymást, akkor esetleg többször össze.
Nem, szerintem, hogyha, tehát, hogy te is szerintem azzal engedsz meg többet magadnak, akit jól ismersz, és tudod, hogy utána mennyit engedhetsz magaddal, és ennek ellenére is biztos van olyan, amikor valaki jó barátod, és mégis megbántod őt. Itt is előfordul ez. Ami nagyon fontos, és ezt mindig el szoktuk mondani újra és újra egy évad elején, és ezt már szerintem már úgy tudják, főleg a fiúk is, de nyilván az Adél is, hogy ez így van, tudod, ami ott a zsűripultban történik, az a zsűripultban marad. Tehát, hogy ez a forgatásnak, a helyzetnek, egy produkciónak szól. Nem annak, hogy ők itt utána véremenő vitákat folytassanak. És valójában ez egy nagyon felfokozott érzelmi állapot. Nagyon, nagyon... művészek mindegyikre nagyon hat az előadó, aki a színpadon van, legyen szó egy nagyon megható produkcióról, vagy egy szórakoztató produkcióról, vagy egy izgalmas rap produkcióról, vagy bármiről, tehát hogy hat rájuk valahogy. És ez a hatás, ez ugye így gyülemlik. Tehát ugye az van, hogy a felvételt is úgy csináljuk, hogy különböző hangulatú, tempójú, stílusú dalok előadók jönnek egymás után, nem az van, hogy akkor most jön az
összes. Három Celine Dion és akkor
mindenki nagyot énekel, meg két Whitney Houston, nem ez van, hanem az van, hogy akkor most egy rapper következik, utána jön egy
rockzené,
és aztán jön egy zenekar.
Aha.
Hogy figyelünk erre, hogy ők is különböző inputokat kapjanak, ne csak ugyanolyanokat. És mondom, és ez hat rájuk, tehát hogy ezért történik az, hogy néha mondjuk egymásnak feszülnek, ezért történik az is, hogy például jó szituációk születnek. Tehát amikor a Laci és a Peti mondjuk így a pult két szélére egymásra néz, és azt mutatja, hogy na megyünk, nem kell kimondani, mert tudja a másik, és akkor mennek, és jól érzik magukat.
Aha.
Felmennek a színpadra, buliznak, táncolnak, kicsit nyaggatják az Alexet, hogy jöjjön ő is velük, ő nem akar, tehát hogy tudod, ezek a szituk megvannak. Tehát, hogy így, és ez azért van, mert ők nagyon jól ismerik egymást. Tehát azért mi műsoridőszakban kifejezetten, tehát hogy ennek vagyok az egyik felelős, hogy ezt megszervezzem, mondjuk az élősók alatt, de akár az élősók utáni stáb bulikon is, tehát hogy ők ott vannak, együtt vannak, még ott is folytatják, dumálnak, jó volt, nem volt jó, vagy például minden élőadást vissza szoktunk nézni közösen, és akkor ott kielemezzük, hogy milyen volt a
kulát. Hát te felkészült? Nagyon már levegőt vettél most éppen.
Nem, még nem.
Veled is fogjuk nyugi.
Igen.
Akkor most szigorúbbak, mint a tévében?
Ami ott magukkal?
Aha.
Nem, képzeld el, hogy 98%-ban ugyanazt gondolják, és ugyanazt mondják, és azt mondják, hogy na, most eszembe jutott, hogy azt még elmondtam volna, hogy, de az már nem releváns valójában, aha, mert azt már elmondtad, de nincs az, hogy na erre igazából azt mondtam volna. Nem, tehát az a jó ebben például, ugye az Adélval ilyet még nem csináltuk, hiszen még az évad nem indult el, de majd fogunk vele is csinálni, de a fiúkkal már ugye nagyon sokat csináltuk. Az a jó a fiúkban például, hogy nem gondolnak, nem mondanak más, mint amit gondolnak, hanem ők kerekperec, úgy mondják, ahogy ott az nekik eszükbe jut, nem finomkodnak, nem tesznek hozzá egy det, egy létszívest, egy plusz kedves jelentkező, tehát semmi nem, hanem ők úgy beszélnek ott a jelentkezőkkel, ahogy amúgy beszélnének, ha nem kamerák előtt lennének. És szerintem például az ő hármasuk sikerének a titka az ez, hogy saját maguk is önazonosak tudnak lenni, és hárman együtt is önazonosak tudnak lenni, és ettől tudnak szerintem évről évre megújulni, miközben tényleg baromi jó barátok, haverok, tehát hogy van közös csoportunk, és hát rendszeresen megy ott is a dumás, és akkor nyilván a
te benne vagy abban a csoportban?
Ezt akarod mondani, hogy milyen
te
csoport?
Te benne vagy benne abban a csoportban?
Dávidnak ne írj!
Ez egy mentorcsoport.
Igen. Egyébként csak annyit tegyek hozzá, hogy ez a rezonancia, ami köztük van, így a mentorokkal, ez nagyon-nagyon érdekes belülről, és én nem tudtam, hogy ebben a műsorvezetőnek ekkora szerepe van, és nyilván van nekik egy külön csoportjuk, ami egy mentorcsoport, de hogy például én sokkal többet lettem involválva ezekbe a bonding, barizás, ismerkedésbe, mint amit én egyébként gondoltam. És én magamon is észrevettem, hogy sokkal jobban működtem napok elteltével, amikor már véletlenül megettem az Alexnek a kajáját fönt az öltözőbe első nap konkrétan. Tudod, tehát, hogy...
Volt belehiszti?
Nem volt belőle hiszti. Aha. Nem volt belőle hiszti. Nem volt belőle hiszti.
Nyomozás volt, mert nem volt már ott pont, és akkor...
Nem.
És azon szerintem a
Dávid. Nem, egyébként nem, ez úgy nézett ki, hogy én
ettem, és... kell fogni minden egyébként, tegyük hozzá.
Nem, egyébként az Alex meglepően, tehát az volt, hogy ettem a kaját, és csak így odaállt fel, és ez a tiéd? Mondtam, hogy igen. Szerintem nem, ez az enyém lesz. És mondta, hogy most már nyugodtan edd, meg kapok egy újat. De hogy én magam is sokkal jobban működtem, vagy azt nem tudom, hogy működtem, de hogy én magamat sokkal jobban éreztem ott a jelenben, amikor már volt egy sokkal lazább beszélgetés a mentorokkal. És valakivel ez több idő volt, valakivel ez kevesebb volt. És ez is nagyon érdekes volt, hogy kihez, hogy találom meg az utamat, nem erőltetve, mert én nem a legjobb barátja akarok lenni feltétlenül, hanem csak együtt dolgozunk, benne vagyunk ebbe a hihetetlen világban, ami ott működik, és nagyon jó, hogy én ennek a részese lettem, és egyébként meg tök jó dolgokat lehetett kitalálni, hogy tudom magamat még jobban beletenni ilyen helyzetekbe, hogy ők még többet lássanak belőlem, ezáltal nekik komfortosabb legyen velem beszélgetni fönt a színpadon, meg nekem is komfortosabb legyen, és én is egyszerűbben tudjak pont, amit mondasz, esetleg kicsit valamit odapirítani, vagy
tehát ez tényleg, ez nem csak egy meló, sőt, kevésbé, hát melónak meló, de nem egy meló. Tehát az van, és ez is akár az első évad, de az összes évad sikerünk a titka, hogy itt tényleg mindenki egy picit belehal az évad végéig. Tehát, hogy a lelkünk egy darabját ott hagyjuk, és akkor jó az évad, hogyha ebben mindent beleteszünk. Tehát nem az van, hogy hivatali időben 8-től 5-ig nyomjuk ezt, hanem tudod, éjfélkor is még lehet mindenkit hívni a stábban, a mentorokat is. Tehát, hogy amikor feladat van, akkor mindenki a feladatra koncentrál. És nincs az, hogy jaj, milyen késő van már, menjünk már haza. Nem,
én csak 10-ig dolgozom, mennyi időm többet az RTL-t, éjfélkor meg ilyesmi.
De nem csak az, hanem egy forgatásnál is, hogyha tudod, ha késő éjszaka van, akkor is. A legjobban ne siessünk, ne kapkodjunk, jót csinálunk, ez a lényeg.
Én utolsó kérdésnek egy picit, és de mondtad azt, hogy voltál már a casting résznél is, akkor hallottál a éneklő embereket a műsorban.
Persze.
Azért kérdezem, hogy bennem az elég sokszor felmerült, és szerintem valahol az 5.-6. évadnál egy picit éreztem is, és talán a Six-el még annak idején meg is írtuk ezt talán, hogy azért egy pici ország a magyar, 9-10 millió emberrel, nyilvánvalóan én azt gondolnám, hogy véges az a merítési lehetőség, ahonnan új tehetségeket lehet előhozni. Gyanúm szerint például ezért is lehetett az, hogy a zenekarokat behoztátok később a műsorba, hogy nyilvánvalóan az van, hogy pláne az, hogy vannak más hasonló tehetségkutató műsorok, egyszerűen én azt gondolom, hogy nem lehet végtelenségig új embereket találni. Te most például hallottál már most olyan hangot, ami simán elfért volna az első évadban, vagy a bármelyik olyan évadban, ahol ténylegesen nagyon-nagyon kiemelkedően jó hangú emberek voltak? Aztán majd rákérdezek majd erre át külön is, hogy akkor milyen a merítési lehetőség most?
Hát én ezen nagyon sokat gondolkoztam, és engem nagyon sokan megtalálnak ezzel a kérdéssel, hogy mennyire van még ennek létjogosultsága, és pontosan ugyanezért kérdezik, mert hogy kevesen vagyunk, már mindent láttunk, már mindent hallottunk, ki tud még valami újat, és az van, hogy átalakult a mezőny. Tehát most már nem az van, hogy valaki... Lehet, hogy nem hallottam olyat, aki beférne az első showba, de elmondom, hogy miért. Azért, mert 2010-ben szerintem még az volt a truváj, meg az volt a villantás, hogy valaki meglöki a magas C-t, és óriásit énekel. Ma már megfordult ez az egész, és hogyha valaki hoz egy saját dalt, amit... vagy egy jó dallamot, vagy egy érted, egy olyan figura, aki megállja a helyét a színpadon, aki szerintem így elsőként, mint figura, nekem a királyán Norbi jut eszembe, aki nem feltétlenül azért volt ott, mert hogy ő neki mekkora óriás hangja van, volt egy iszonyat rekettes izéje, és egy jó figura volt. És most meg már egyre több a figura, akik hoznak saját dolgokat. Érted, az első évadban nem is tudom, hogy volt-e valaki, aki saját dalt hozott. Tehát az egész valahogy átalakult, és már olyan emberek jönnek, akik saját magukat hozzák.
Az előadói én számít jobban, mint a hangképzettség.
Nem is az, hogy, tehát van olyan, aki megénekli a magas szét, nem persze. Ezt mondom, csak mondjuk már nem annyi, mert most már mást keresnek a mentorok is, meg az egész zeneipar most már mást keres, és hát...
Meg amit... autotune van mindenre.
Igen, abszolút,
egyébként
persze.
Egyébként tegyük hozzá.
Jó, pont a műsorban nem.
Igen,
nyilván
pont
persze.
A műsorban nem, meg azért az autotune is akkor szól jól, hogyha valakinek persze. Van valami, ezt azért szögezzük le. Egyébként meg még csak annyit, hogy ne felejtsük el, hogy eltelt 10 év, és itt van egy korhatár, és itt vannak olyan 4 évesek, akiknek van valami arany a torkában, akik eddig nem indulhattak, és ők most tudnak elindulni. Tehát, hogy ez nem úgy néz ki, hogy elfogytunk, azóta azóta, és akkor ezek a tehetségek ott megálltak, amikor elkezdődött az X-faktor, hanem folyamatosan jönnek új emberek, akik új megfejtéseket hoznak, olyanokat, amiket a mentorok még nem is láttak. Tehát szerintem van létjogosultsága, csak átalakult már teljesen az a mezőny.
Marci, te is így látod, hogy a pool, ahonnan meríteni tudtok, az ahogy te mondtad, Dávid, ha nem is feneketlen, de mindig megújul.
Szerintem mindig megújul, és szerintem mindig megjön valakinek a kedve ahhoz, hogy ebbe a műsorba jelentkezzen, vagy általában véve megmutassa magát, és ez olykor előfordulhat mondjuk egy olyan, aki már 20 pluszos volt az első évvel idején, de nem gondolta volna, tehát hogy 30-40 évesen is simán eljön valaki, és megmutatja magát az X-faktorba, és van is itt keresnie valója, és természetesen vannak azok, amit a Dávid is mondott, aki mondjuk most töltötte be a korhatárt, vagy most érettségizett le, most érzi úgy, hogy itt az ideje, vagy most van egy olyan változás az életében, de igen, tehát a másik az az, hogy valójában az fordult nagyon meg, vagy nem is megfordult, hanem inkább szélesedett ez a tölcsér, hogy mondjuk a USNK 2010-ben nem biztos, hogy megnyerte volna az évadot.
Sőt, hát talán sőt,
én kizártnak tartom.
De se jutottak volna
igen, talán. Ezek spekulációk, de hogyha most...
Ők ezt értékelte volna.
Igen. De angolul, először angolul jöttek, érted? A magyar az
kés. Is volt angol foglalkozása végül is, igaz?
De az, hogy tudod, tehát hogy valószínűleg 2010-ben még a rapnek ez a típusú rap, ez a trapes nem volt annyira felkapott, nem volt annyira menő.
És létezett itthon kb.
Mert valójában itthon nagyon kevesen csináltak, igen. De hogy amit a Dávid is mondott, hogyha valaki csak azzal jön ide, hogy ő remekül elénekel egy nagyon nehéz világszerget, egy Celine Dion-t vagy egy Beyoncé-t, de mondjuk nem teszi bele saját magát, nem tesz bele saját gondolatokat, hangi megoldásokat, csak szépen elénekli, annak nagyon örülnek a mentorok, ma is a válogató, mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy
lehet formálni egy picit.
És akkor el lehet kezdeni eldönteni, hogy akkor érdemes-e vele dolgozni hosszú távon, hogy akarja-e az adott mentor, hiszen ez már onnantól az ő döntése, hogy kihozni, és vagy jön valaki, aki lehet, hogy nem tudja ezt a magas szét kiénekelni, de hoz ide egy saját dalt, saját ötleteket, egy slágert, trendeknek megfelelően, és lehet, hogy a mentor azt mondja, hogy szerintem ma ennek több létjogosultsága van, mint annak, hogy valaki kiénekli a magas szét. És ettől szép ez a dolog, hogy tudod, a mentorok között is például van az, hogy az Alex mindig a trendeket keresi, és mindig azt, hogy mi az, ami új, aminek a szele, ha megcsap, akkor érzed, hogy hú, ez nagyon jó, ez nagyon új, ez de jó, ezt mi csináljuk először. Míg mondjuk persze már a többi mentor is már valójában ezzel a szemüveggel is nézi, de például a Lacinál nem lehet elengedni, vagy a Laci nem engedi el azt a szempontot, hogy valaki hogy énekel, milyen zenész adott esetben, mondjuk, ha egy zenekarról beszélünk, tehát hogy ő neki ez sokkal fontosabb. Miközben az Alexnek is nagyon fontos, csak az Alex úgy gondolkozik erről, hogy persze, attól jó ez a műsor, hogy megengedheti magának azt, hogy mondjuk ő a saját feje után menjen ilyen döntésekbe. Miközben a Laci is a saját feje után megy, csak az egy olyan döntés, vagy egy olyan gondolatmenet, amit mondjuk már akár az első tehetségkutatókban is láttunk. Miközben, hogyha megnézed az elmúlt években, akkor a Laci is írta az előadóinak dalt, olyan dalt, ami azért nagyon jól ment a trendingbe, és mindenhol azóta is zenével foglalkoznak a mentorátjai, tehát hogy a mentorok ezzel foglalkoznak. Ugyanez igaz a Petire is. A Peti is, mikor 2019-ben elkezdte mentorálni a zenekarokat, azonnal mindenkinek elkezdett saját dalokon dolgozni. Azon gondolkozott, hogy hogyan tud, mint tud, stb. Tehát, hogy ez a mentorokban is egy ilyen egészséges versenyt generál, hogy maradjunk a klasszikuson, és azon belül dolgozzunk, vagy találjunk valami vadonatújat, és akkor azon a vonalon induljunk el. Tehát, hogy ez náluk is egy ilyen új gondolkodás. És erre mondom azt, hogy megújul az X-faktor, hogy néha belülről tőlük újul meg, mert ők, mint mentorok hoznak új gondolatokat. Tehát, hogy nekik kicsit mentorként ez is a feladatuk, hogy nem csak az, hogy felkészítsenek egy előadót, hogy állj ki a színpadra és a kamerában, hogyan nézzél, ügyesen is énekeld el ezt a dalt, és ott majd nagyon figyelj, hogy a kitartott hang kell helyén legyen, hanem adott esetben stílust, karaktert is meg tudjanak fogalmazni a mentorátjainknak.
Egyébként, bocsáss meg, csak hogy egy gondolat.
Ők közben egyébként elkezdtek föltünk próbálni, ahogy az legjobb, hogy ilyen későn sose kezdnek el próbálni az ötödikre. Csak neked kis, nem vagyok, mondja, Mary Poppins játszik fölöttünk, szóval kettő közül valamelyik.
Innen is üdvözöljük őket.
Mindenképpen igen.
Én csak egyet kötnék erre rá, hogy nem rosszabb vagy jobb a másik, csak hogy nagyon sokszor volt nekem így meglepő, és aztán később értettem meg, hogy mondjuk 2010-ben, és mondom, ez nem rosszabb vagy jobb, csak más, hogy ott, hogyha kijött valaki és nagyot énekelt, akkor igazából kevesebbszer néztek mögé az emberek, hogy ebből mi lehet, vagy ebből, hanem az volt, hogy ő egy nagyon jó hangú ember, őt tovább fogjuk juttatni. És ez sokszor találkozik manapság szerintem az ember ilyennel, és annyit azért elmondhatok, hogy én is most találkoztam olyannal, hogy valaki ott volt fönt, és igazából nem énekelt rosszul. Aha. Igazából az volt, hogy ez egy a maga nemében ez egy jó produkció volt, és valamiért mégsem jött át ez, és nem engedték tovább, és lejön hozzám, és megkérdezi, hogy most szerinted ez tényleg ennyire rossz volt, amire én egyébként nem mondhatok semmit, mert én nekem nem ez a feladatom, én nem minősítem azt, hogy a mentorok hogy döntenek. Nyilván van egy véleményem, de hogy aztán később értettem meg, hogy itt ez már nem elég, hanem itt azt látja pont az Alex, meg azt látja a Peti, meg azt látja az Adél, meg azt látja a Laci, hogy oké, hogy jól énekel, de ez már ide kevés. Ez nem fogja meghatni az embereket, mert már nem ez az inger küszöb van. És pont a Manuel is egy tök jó példa, messze nem a Manuel volt a legjobb énekes abban az évadban, persze, és ezzel nem persze, őt bántam, persze, és ezt ő is tudja persze. magáról. Egyébként az pont egy érdekes évad volt, mert ott a legjobb énekes nyert, ami meg akkor, tehát hogy az egy érdekes dolog volt, de hogy most már ennek sokkal tovább kell menni, és nem szabad azt mondani, hogy hát ez milyen döntés, hogy milyen jól énekelt ez a lány, vagy milyen jól énekelt ez a fiú, oké, de hogyha nincs meg az a plusz, az amit X-faktor. Egyébként, igen, és ez ilyen nagyon izének tűnik, hogy az X-faktor, de nem, tényleg az a, persze, valami, az a valami, ami valakiben benne, amit nem tudsz megmagyarázni, és igen, van olyan, hogy valaki felmegy, és nem énekel olyan jól, és nem olyan jó produkció, és csúszkál a hangja, de én is így nézem végig a tévébe ott kívülről, mert oda tapasztja a tekintetemet, és azt viszont nem lehet tanulni.
Igen. Nagyon szépen köszi, hogy eljöttetek. Ez egy nagyon jó végszó volt szerintem egyébként. Egyrészt, hogy neked sok sikert a műsorvezetéshez.
Köszönöm.
Biztos, hogy azért más lesz, mint olyan korán reggel felkelni, és minden nap nyomni, azért gondolom egy ilyen nagy súlműsornál azért kicsit más mentalitás kell majd, mint mondjuk egy reggel. Igen. Én nem tudnék reggel felkelni, ezt akkor respekteket, hogy ezt kizár dolog, hogy ezt nem bírnám.
Én is nagyon nehezen, de most már van taktikám, és most már van egy ilyen kis metódusom, hogy én felkeltem magam.
Szóval, hogy nagyon sok sikert nektek, mert neked is Marci nyilván a 10. évadhoz. Mire az adásba kerül, a szombaton lesz, ugye? Szombaton. Szóval, mikor az adásba kerül, akkor ezen a hét szombaton lesz a 10. X-faktor évadnak az első RTL-es. Első válogatója, amit én nagyon szeretek, őszintén mindig a válogatókat szeretem a legjobban, mert nyilvánvalóan az egyik felemben az van, hogy szegény embereket kicsit kicseszti velük, a másik meg az, hogy azért viszont tényleg vicces, hogy milyen emberek is be tudnak menni a műsorba. Szóval, hogy nekem mindig ez a kedvenc részem, nézzétek meg akkor szombaton az X-Faktort az RTL-en, köszönöm szépen Verebi Marcelnek és Miller Dávidnak, hogy eljöttek a műsorba, meg a Dobosnak a 5-en, hogy elkezdett próbálni fölöttünk.
Jó szó.
Igen, jövök hamarosan új témákkal, új vendégekkel, új adásokkal, még köszönném a Sennheisernek, a Samsungnak és a Lenovo-nak, hogy támogatták a műsort. Én Sajó Dávid voltam. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel. Köszi a figyelmet, sziasztok!